Nagyon nagy siker volt egyébként, tehát mi napi kétszeres teltházzal mentünk, tehát 6 órakor leült 50-valahány ember, akiknek 3-9-kor föl kellett állni, és a krém úgymond, az 3-9-től jött, mert az maradhatott végig egyébként. Uh-huh. Ugye? Tehát azért én emlékszek olyanra, hogy a Konz Zsuzsa és a Presser Gábor a váltásnál, hát a 3-9-9-kor több mint egy negyed óráig álltak kint a szakadó hóesésbe az ajtó előtt, nem csak ők, hanem még 30 ember legalább, akik jöttek 9 órára, mert ugye az előzőek mentek el, és ők még nem tudtak bejönni, vagy valami, és izé volt, és nem volt morgás.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Egy hosszabb szünet után térünk vissza, az utolsó adásunk még a járvány előtt volt, és hát olyan régen, hogy nem is emlékszem, hogy szoktam ezt a felkonfot, de az a lényeg, hogy elkezdjük ezt az új műsort. Most Jankovics Márton a műsorvezető társam.
Sziasztok! Túl,
és a mai vendégünk pedig Bíró Lajos Séf.
Köszönöm, kívánok, szevasztok!
Ja, nagyon köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát, hogyha már a járványnál tartottunk, akkor nem csak ez a podcast állt le az elmúlt pár hónapban, hanem a magyar vendéglátásban is volt egy nagy kényszerszünet, sőt, még sok szempontból most is tart. Te hogy látod, hogy ebből hogyan sikerült visszajönni, és hogyan lehet a hosszabb távon visszajönni ebből a magyar vendéglátás számára?
Hát, hogy lehet majd visszajönni, szerintem senki nem tudja. Tehát vannak sejtéseink, vannak elképzeléseink. Aki azt mondja, hogy most megmondja a tutit, az szerintem az egy nagy hülyeség. Itt most különböző témákat földobsz, és vagy bejön, vagy nem. Amit lehet látni, ugye a belföldi turizmus növekedésével egyébként a Balaton aránylag jól fog kijönni ebből az egészből, legalábbis nem jön ki rosszabbul, tehát hogyha már jól kijön, akkor azt jelenti, hogy nem jön ki rosszabbul. Budapest az nagyon rossz helyzetben van a többiekhez képest. Vidéket úgy látom egyébként, hogy vidéken szintén meg tudják tartani azokat a pozíciókat, amik voltak. Hát ez attól függ, hogy mennyire volt törzsközönséged előtte, vagy nem. Tehát a lényeg az, hogy a külföldi turizmus, ahol volt, az bizony, az most nagyon hiányzik. Tehát, és nem is hiszem el, hogy az a fajta külföldi turizmus egy, másfél, két éven belül ugyanúgy vissza fog állni, ami volt. Tehát én azt gondolom, hogy újra kellene gombolni a kabátot mindenkinek. Nem lesz az, ami volt a járvány előtt. Tehát ha valami lesz, akkor az is más lesz.
De ehhez gondolom elég innovatívnak kell azért lenni, hogy egy már beállított ügyfélkör, mondjuk a külföldi turisták, nagy számban érkező külföldi turistákról hirtelen egy, nem tudom, egy lokálisabb
stílus kell váltani egy kicsikét. Igen, igen, igen. Tehát ugye szoktuk mondani, hogy van a rossz vendéglős, vagy a rossz tulajdonos a séffel, akik a saját világukat álmodják meg, és a kedvenc ételeiket főzik. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy hát nem azt kell csinálni, hanem a vendégnek az ételeit kell főzni. Hát most ugyanez fog bekövetkezni a hétköznapokban. Tehát ugye megváltozik a vendégkör, legalábbis egy része, és annak kell a kedvébe járni, nem a külföldinek. Biztos, hogy stílusban más lesz.
De akkor mondjuk a ti éttermeitek esetében ez mit jelent, ez az újragombolás?
Az újragombolás, hál' Istennek, mi hamarabb elkezdtük egyébként, tehát mindenféleképpen szeretnénk visszamenni a két világháború közötti ételeknek a stílusára. Természetesen a mai modern technológiával és technikával, amit már megtanultunk. A fine dining érzi meg a legjobban egyébként ezt a változást, hiszen a fine dining éttermeinket 80%-ban a külföldiek tartották el. Tehát az ott egy nagyon érzékeny dolog lesz. Hogy a világban a fine dining hova fog jutni, azt nem tudjuk. Biztos, hogy nem fog annyi fine dining éttermet elbírni a világ, mint amennyit most eddig elbírt. Tehát azt mondjuk, hogy Európa például.
Hát tehát volt csak a fine diningra irányuló turizmus is, ugye, és az is visszaesik.
Igen, 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 igen. Ugye, tehát a fine dining, ugye, tehát a Michelin könyvet egyébként a gurman vendégek olvassák, ugye, és akkor előre tájékozódnak, hogy melyik országba mennek. Előre megtervezik egyébként egy vacsorájukat, nekik ez fontos, vagy hogy kipróbáljanak új helyeket. Hát ezek most leállnak egy picikét.
És a magyar fine dining éttermek számára van most visszaút? Így, hogy nincsenek?
Biztos. Ugye a stand az megnyitott, és a Costes Dantan. A stand egész jól vette az akadályt egyébként, úgyhogy én úgy hallom legalábbis, tehát a Costes Dantonról most meg arról nem tudok infót, ugye a Borgonya nem nyitott ki, de helyette kinyitott a textúra, vagy ugye és végül is az mégiscsak egy csillagos séf és a csapata készíti ott az ételeket, úgyhogy hát nehéz időszak jön egyébként, úgyhogy nem fog visszajönni, ami volt. Tehát erre kell számolni.
De egyébként ez egy ilyen érdekes kérdés, ami nem csak a gasztronómiát érinti, hanem általában sokat beszélünk mostanában arról, hogy különböző iparágakat hogyan érint, vagy műfajokat a válság, mint olyan, és hogy az innováció az a válságokkor keletkezik, vagy inkább akkor, amikor az erőforrások elég nagy számban rendelkezésre állnak.
Mikor az erőforrás nagy.
Inkább, nagy tehát ilyenkor a túlélés.
Ilyenkor a túlélés, amihez szintén kell innováció egyébként, ugye. Tehát ilyenkor most lehet játszadozni, lehet újra gondolni dolgokat szerényebben. Uh-huh. Tehát azt mondom, hogy kevesebb anyagi lehetőségekkel, óvatosabban. Nem hiszem, hogy most jött el az éttermek nagy beruházásának az időszaka és az új éttermeknek a nyitása. Én már gondoltam olyanra is, hogy a 90-es évek előtti mennyiségre, tehát hogy akkora mennyi étterem volt, arra fog visszaszűkülni a mostani éttermeknek a száma, hiszen nem tudom pontosan, de körülbelül meg kétszereződött, harmadszorozódott az éttermeknek a száma. Ennyit nem bír el a magyar közönség semmiféleképpen. Tehát, és aztán majd szép lassan visszajön a turizmus. Ugye az a baj, hogy ezt nem tudjuk, mert most azt mondjuk, hogy mintha elindult volna valami, de már látjuk, hogy akkor az Európában és a világban is már csipegetjük vissza a lehetőségeket, és csak idő kérdése, ugye, hogy Horvátországban mikor nem lehet menni, vagy a franciáknál mi fog történni, tehát, vagy a spanyoloknál, ugye, vagy a görögökről nem is beszélve, akik aztán tényleg nagyon keményen a turizmusból élnek, ugye, és tehát ilyen belterjes dolgok indulnak el én szerintem. Ami nem jelenti azt, hogy a minőségnek lejjebb kell menni. Uh-huh. Tehát én azt mondom, hogy a régi kockás aproszos kis vendéglőknek a világa egy kicsikét szerintem visszajön. Az egy más kérdés, hogy ma már eljutottunk oda, hogy sokkal jobb alapanyagjaink vannak, sokkal jobb technológiákkal dolgozunk, ezek azért megmaradnak. Tehát nem a régi gebines vendéglőknek a...
Hát igen, azt akartam mondani, egy kérdés, hogy a 80-as évekbeli piros kockás, vagy a 30-as évekbeli piros kockás, akkor azt ér vissza.
Hát én a 30-asra szavaznék azért inkább.
Igen, de hogy mert hogy erről beszélsz is sokat, úgy láttam az egyéb, tehát bármikor megszólalsz, akkor beszélsz erről, hogy ennek a fine diningnak Magyarországon ezzel az úgynevezett gasztroforradalommal volt egy ilyen felfutása, de ugye ez picit úgy elvesztette a lendületét, vagy nem is tudom, hogy megállt, vagy hogy fogalmaztál?
Nem vesztette el a lendületét, de most igen.
Ja, most igen, igen a járványa. De hogy már azelőtt is beszéltél arról, hogy ugyanilyen fontos lenne, vagy legalább ilyen fontos lenne, hogy tradicionális ételeket igényesen, és nyilván, hogy ezt a igen. maguk az...
Tehát ez a forradalom egyen lejjebb szinten is végben megy, nem? Tehát, hogy a kis vendéglők...
Pontosan, ugye hát a forradalomhoz nem kell szint. Ugye a forradalom az forradalom egyébként, az lentről indul, eljut a csúcsig, ugye. Én úgy érzem egyébként, ugye, hogy hát vidéken, tehát a vidéki gasztronómiában ott még azért van mit fejlődnünk egyébként, az mindenféleképpen. Vannak természetesen most már vidéken a Balatonon is kiugró éttermek, lásd a déli parton, ugye mit tudom, az Őrségben a Pajta, a déli parton a Kistücsök, Füreden ugye most lent van a Mák, például Popába a Mizsejék, ugye a Tatabányáról nem is beszél, a Tatáról nem beszélve a Pesti Pistiék, ugye, tehát azért vannak, de azért olyan szinten és olyan mennyiségben, mint Budapesten, hát nincsenek, és ott kellene egy, ott van, ott én, most eljött az ideje tényleg egy fejlődésnek, hogyha van rá igény.
Igen, de ti például így mit láttok, akik így csináljátok is ezt, hogy ugye van ez a rántott húsozó is, ahol Hold utcai piacon.
Ott is visszaesett.
Ott is visszaesett. De hogy úgy általában a magyar közönség, hogyha hogyha elmegy étterembe, akkor inkább azért ad ki, hogy valami olyat tegyen, amit amúgy úgy gondolja, hogy nem kaphat meg, tehát valami, ami más alapvetően, tehát mondjuk ez a fine dining világ, vagy nem tudom, ha már elmegy étterembe, vagy pedig már hozzászokott ahhoz a tudathoz, hogy egy rántott húst is egészen más, hogy meg lehet csinálni, mint ahogy mondjuk.
Szerintem mind a kettő. Tehát mind a kettő. Tehát a rántott húsnál ez egy érdekes dolog, ugye a legnagyobb dicséretnek mindig azt veszem, hogy amikor jönnek, és akkor mondják, hogy a mama vagy az anyu csinált ilyet, ugye? És ott tökéletesen tudom, hogy a mama és az anyu sertészsírral sütött. Ugye? Ma már hiába tudja ő ezt egyébként, nem hajlandó otthon sertészsírral sütni. Viszont mi úgy csináljuk, hogy olajjal kezdjük, és sertészsírral fejezzük be. Ezért már eljön, mert az az ízvilág jön neki vissza ott a hátul a kis agyba, amit annak idején kóstolt, ugye? Tehát én most épp ma reggel szedtem, van az utcán nekem, én Érden lakom, van 4 szilvafám, és az egyik elkezdett érni, és ugye már egy héttel ezelőtt szedtem le belőle, és akkor a feleségem mondta, hogy hogy lehet ilyen fél érett szilvát, ugye? De én ezt szeretem, mert gyerekkoromban, mikor loptuk a szilvát, mindig fél éretten tudtuk lopni, és nekem ez maradt meg az agyamba. Tehát ugyanígy van ez a zsírral és a rántott hússal. Tehát működnek a dolgok. Mind a kettő. Tehát mikor mire vágysz egyébként. Ahogy öregszel, én csak a saját életemet tudom így elővenni, úgy mész az egyszerűbb dolgok fele.
De ez egyben akkor a leírásodból ez a nosztalgiát is jelenti
abszolút,
kicsit.
Abszolút, persze, igen. De hogy akkor mindig... Ahogy öregszünk, kezdünk szívesen visszaemlékezni a régi dolgokra, még ha nem is volt olyan jó, akkor kiszínezzük, hogy milyen jó lehetett.
De hogy akkor így van az innovációnak, tehát az újításnak, meg a nosztalgiának egy ilyen keverék, hogy már jobb technológiával csináljuk, már nem
annyira. Pontosan, így van. Ha most csinálok egy olyan csülökpörköltet, és sokszor elmondtam már, vagy, ami egyiket a mai kor emberi könnyebben elfogadható, ugye, akkor nincsen ezzel probléma. Tehát ennyi elég, de mégis egy csülökpörkölt. És ugyanaz a csülökpörkölt, tehát nincsen kifordítva, vagy valami, ezt mondom pont én, aki 15-20 évvel ezelőtt az Úristent is átvariáltam, és kiforgattam szinte felismerhetetlenségig, vagy valami, ugye, de ez a korszaknak is vége lett, most úgy látszik, jön egy másik.
És akkor vége lesz azt szerinted annak a korszaknak, amit most még sokan az elismert éttermekre azt mondják sokan, hogy hát igen, azok a helyek, ahol ilyen ehetett, tehát ilyen agyon díszített tányérok, és nagyon kis adagok, és ilyen nagyon elszállt fogások vannak, hogy ez helyett pedig most már visszatértünk oda, hogy egyre inkább a tradicionális ételeket csinálják, ezért, tehát hogy a standban is most nagyon sok ilyen éttermekről visszatérnek azt, hogy rakott 25. Stand 25-ben rakott krumpli, vagy ilyesmi, tehát hogy ez egy trend, mondta, hogy sok helyen vissza.
De az nem jelenti azt, hogy nem díszítjük. Ugye? És az sem jelenti egyébként, ugye a fine dining éttermeknél ugye van egy úgynevezett degustációs menü, és egy ehhez való kényszer. Ugye, ahol az a cél egyébként, és azért vannak ezek az úgymond kis adagok, mert ugye ott általában menüket adnak a csillagosokba, vagy valami, ahol többet kell megkóstolnod. Tehát ott nem lehet az egyébként, hogy agyonzabáltatom az elején, és akkor a végén már csak turkája, vagy valami, hanem végig kell enni egy 3, 4, 5, 6, 7 fogásos menüt. Általában 5 és 7 fogásosokat esznek, ugye a 3-at azt általában csak délbe szokták enni. Ott egy picikét nagyobb is. Tehát az a cél egyébként, hogy bármit adok a vendégnek, amire a végére él, jól lakjon. Természetesen az nekem jobb, hogyha hétfélét eszik, mert drágább is, többet fogyaszt, ugye. Tehát nem kell egy adag kajával, de a piacon például teljesen megfordult a dolog. A piac az egy érdekes dolog volt például. Ez egy nagyon jó kísérlet, és egy nagyon jó játék. Tehát a vendég, tehát hiába szokták azt mondani, hogy a vendégnek nincsen erre igénye, meg a vendégnek nincsen arra igénye. Mondják ezt a főzelék falóknál, vagy nem tudom miknél valami, ahol ugye agyon van csirizzel, nyomva meg lisztel az egész agy valami, és nem igaz. Tehát nálunk a piacon elfogadják a teljesen újra gondolt főzelékeket, a nem liszttel besűrített paprikás mártásokat, amik hanem termomixezve vannak, vagy habbal nyomjuk ki, vagy teljesen. Tehát minden új dolgot elfogad, egy a fontos, jó legyen. Tehát azért ez egy fontos momentum. Egy a lényeg, a piacon nem fogadják el a kis adagot. Tehát ugyanezt meg kell tudni csinálni nagy adagba. Tehát akkor működik a dolog. De hogy Hogy működne a kisadagban igazán, de azt meg nem is tudom, mert soha nem próbáltam ki kisadagban a piacon, ugye? Tehát az is lehet, hogy működne egyébként, de ma már nincsen ott a piacon egyébként, csak hogy ez egy érdekes dolog, ugye, hogy azt mondják, hogy nincs erre igény. Jött egy új büfés mondjuk, tehát vagy, mert ezek azért csak ilyen büfék, vagy nem tudom, kifőzdék, vagy teljesen mindegy. És de a második nap bementem beköszönni, ha már ő nem jött el körbe köszönni, vagy valami, és hogy bementem, mert úgyis az a vélemény, hogy túlságosan el vagyok szállva, meg beképzelt vagyok, meg nagy pofám van, meg sok minden ilyen izőket, és ugye, és akkor bementem köszönni, hogy jó napot kívánok, hogy érzi magát itten mégis a körünkbe, vagy valami, és akkor de aranyosan fogadtak, nem volt semmi, és akkor kérdezte, hogy de azt hiszem az újpesti piacról jöttek, vagy honnan, hogy hát, hogy itt nem megy a főzelék. Mondom, miért? Hát azt mondja, mert ő ma tök főzeléket, vagy krumpli főzeléket, már nem tudom pontosan mit adott, azt mondja, és csak 3 adagot adott el belőle. Ugye? És adta 980 forintért, vagy nem tudom mennyiért, fasírtal. Mi aznap szintén a Séf utcájában főzeléket adtunk fasírtal, azt hiszem, hogy 1007-ért vagy 1008-ért. És mi eladtuk az összeset, azt a 40, 50 vagy 60 adagot, amit készítettünk, vagy valami. Mi azt mondom, hogy idézőjelbetében újszerűen csináltuk, tehát abszolút egy modern főzelék volt, mindenféle liszt nélkül, mondjuk a tök főzelék az volt, mert annélkül volt. Ugye? És mégis el tudtuk adni, tehát majdnem kétszer annyira eladtuk, és ugye egy modernebb felfogású volt maga a főzelék, vagy valami. Tehát nem igaz az, hogyha jót csinálsz az új technológiával és a technológiával, hogy akkor azt nem fogadja be a vendég. Nálunk sajnos oda kell adni a mennyiséget egyébként, mert valamikor szólnak a 35 deka vizér az uzapörköltre, hogy mintha csökkennének az adagok, ugye, tehát ilyen, sőt, hogy a Facebook meg ez fantasztikus hatalmat adott a vendége
ja, igen,
kezébe,
igen.
Ugye mindenki tudor lett, tudós lett, tudod, hogy
de mondjuk akkor valószínűleg a visszajelzések is, tehát gondolom ez érdekes vendéglátói szempontból is, nem, hogy ott azért lehet monitorozni, hogy...
Azért nem nagyon szeretem.
Azért nem, igen, mert mondjuk ezt megértem.
Nem, egyetlen egy problémám van vele, tudod, tehát, hogy én csinálok mondjuk egy vállalkozást, mondjuk te is csinálsz egy vállalkozást, de mondjuk te, nem tudom, te cipész vagy, vagy akár miért. És én nem fogom fölírni a Facebookra, hogy van Érden egy cipész, aki hát nagyon szarul, mindig ferdére veri a sarkat, vagy itt töröm, meg különösen nem ide. De te veszed a bátorságot egyébként arra, és a te beruházásod, az én beruházásom képest azért óriási differencia, de te veszed a bátorságot ahhoz, hogy te akkor elkezded magyarázni, hogy is kellett volna nekem megfőznöm mondjuk azt a pörköltet, vagy azt a szalontüdőt például, ugye? Ez egyik vendéggel találkoztam, aki mondta, hogy hát minden nagyon jó, és neki minden nagyon tetszik, de hát a szalontüdő az neki egy kicsit olyan, kicsit híg volt, és egy picit ízés, és akkor mondtam, hogy próbáljuk ki akkor, vagy, de hát ő nem azért szólt, vagy valamit. De mondom, legalább próbáljuk ki, vagy valamit, és mondom, és akkor el tudom mondani, hogy ez ilyen fog maradni, vagy nem. Megkóstolta, és azt mondta, hogy ugyanilyen volt. Mondom, akkor van egy rossz hírem, hogy ez ugyanilyen is lesz egyébként, mert hogy a Rosenstein Tibinél más a szalontüdő. Mondtam, hogy ha valaki szereti a Tibit, akkor én nagyon szeretem, és remélem ő is engem, de mondom, ha ezentúl soha nem fogok olyat csinálni, mint a Tibi, és a Tibi nem fog olyat csinálni, mint én, úgyhogy ezentúl, ha ön szalontüdőre vágyik, akkor a Tibihez kell menni, mert ott fogja megkapni azt, amire vágyik egyébként, érte. Tehát, hogy igen, igen.
Tehát, hogy kicsit a 10 millió séf és étterem kritikus országra.
Hát tudod, most már mindenki tud már halászlét főzni, tehát hogyha földob, vannak ilyen hálás témák, tudod, az egyik a halászlé, érted?
Rántott hús,
igen, akkor az abban érdekes, annyira nem variáltak bele, mert azért ott annyira nem, de például a Tominak a rakott krumpliánál, érted, vagy a gulyás levesénél, ott azért már, de aztán elcsitultak a dolgok, de az elején akkor ott is mindenki okos volt, és mindenki jobban tudta, hogy lehet. A halászlé az egyik ilyen sarkalatos téma, ahol én is beszoktam szállni, tehát igen, én a alföldi halászlét szarozni szoktam.
Ja, a nagy bajai és...
Én a bajai Mohácsi híve vagyok, uh-huh. Igen, igen.
Igen, ezek már ilyen vallásháborúra emlékeztetek.
Igen, ugyanez például a só lett, ugye? Uh-huh. Tehát a só lettnél is, hogy ugye, mert ugye a nagy közönség nem tudja, hogy a só lettből különböző stílusok vannak, ugye van van egy ilyen normális állagú mondjuk, akkor van egy kicsit hígabb, mondjuk egy kicsit icipicit a főzelékre hasonlító, vagy valami, és van a harmadik, ugye, a száraz, uh-huh. a kiszárított, ugye, amire azt szokták mondani, hogy a száraz az azért alakult ki, ugye, mert a trehány zsidó házi asszonyok kérlek szépen elfelejtették, vagy bent felejtették a kemencébe, és kiszáradt. De ebből aztán utána egy stílus alakult ki, tehát vannak, akik úgy szeretik, ugye, az, aki nem szereti a szárazat, az akkor kap egy szárazat, és akkor ilyenkor jönnek az észosztók, hogy nem is az az igazi, hanem ez az igazi, meg amaz az igazi. Tehát mindenki, olyan, mint a foci, tudod, mindenki ért hozzá.
Igen, viszont akkor ezen felül összességében, visszatérve ahhoz, amit mondtál a főzelékes, piacos történet tanulságaként, akkor az emberek, az viszont mégis jó hír, hogy kifizetik a több pénzt, hogyha ott, ha jót kapnak. Igen. Ez viszont egy biztató jel ugyanakkor.
Igen, igen. A túlzásba azért nem lehet vinni.
Tehát azért, igen, gondolom, hogy azért igen, van az
azért az ár azért, az ár egyébként, főleg egy bizonyos körben egyébként borzasztóan fontos. Tehát azért mindig azt szoktam mondani, nem is tudom mikor, de nagyon régen, a 95-ös években, vagy azt hiszem, körülbelül akkor, vagy 2000 előtt, uh-huh. 2000 környékén voltunk kint a Molnár B. Tamással San Franciscóba. És onnan Monterreybe volt egy ilyen Master Wood és Vejnes egy ilyen 4 vagy 5 napos ilyen főzőcske, és előtte voltunk San Franciscóba, és akkor voltunk a kínai negyedbe, ahol volt egy csirkebolt, ahol 2,5 dollárnál kezdődött az egyik csirke, és 26 dollárnál fejeződött be, mondjuk. Nem biztos, hogy pont ilyenek voltak a számok, de így működött a dolog, olyan, ami. Tehát kiszolgálta azt a közönséget is, akinek csak annyi pénze volt, hogy 2 dolláros csirkét, de akinek volt rá igénye és pénze, az meg tudta venni a 26 dollárost. Tehát ugyanígy kell egyébként gondolkodni szerintem nekünk is. Tehát nem lehet az csak, hogy mindig a csúcsot csinálom, vagy az egy más kérdés, ugye? Hogy egy sima, egyszerű főzeléket, amit berántok, vagy behabarok, azt is meg lehet csinálni egy icipici több munkával úgy, hogy modern legyen. Tehát leszűröm, mielőtt berántanám, és csak a levet rántom be, és 30-40 percig nagyon lassan kiforralom, és utána, amikor langyosra hűlt a lé, akkor rászűröm vissza az egészre. És abban a pillanatban ez a nagy csirizes dolog nincsen, a másik része pedig, hogy pontosan kimérem a folyadékhoz a kötőanyagot. Tehát tudom azt, hogy 1 liter léhez hány kanál vagy hány deka liszt kell, és akkor azt úgy csinálom meg, ugye? És csak ugye ez ugye macerásabb, ugye? Tehát ugye sok mindent elérek vele. Tehát amikor azt mondom, hogy a főzeléknek, amik benne vannak, ugye a kelkáposzta főzeléket vegyük, kelkáposzta főzeléknél a krumpli és a kelkáposzta pont abban az állapotban van, akkor leszűröm, kiterítem egy tepsibe, és abban a pillanatban megáll a puhulás. Ugye? Utána kiforralom, berántom a levét, kiforralom, és amikor langyos, visszaöntöm rá. Ugye, és akkor ezzel így meg is vagyunk. Ellenkező esetben egyébként sacra, mert 90%-ban, hogy sacra méri a lisztet, ahogy ő gondolja, ez most vagy sok, vagy kevés, vagy pont eltalálja, hogyha sok, akkor ugye egy ilyen összeállt csirizes dolog lesz, ami mindig később derül ki, amikor már kezd egy kicsit hűlni, mert ott a melegen még azért ott a forró még más a dolog, és utána ráadásul ott marad még ez az egész, és szépen puhul, töttyed tovább. Ugye, tehát a régi világban volt az egyébként, hogy 12 órára fölfőzték a pályát mondjuk, akkor berakták vízfürdőbe az egészet, és akkor onnan osztották 3 óra hosszán keresztül. Ezáltal kézzed ezt a gulyáslevest, ami ott volt mondjuk 10 liter betéve, és akkor azt mindig meregette, tudod, közben ugye az állandóan 90 fokon volt tartva, a krumpli már tudod úgy morzsolódott le, tehát tört össze, a hús így szét, szálasodott, vagy valami, ugye, nehogy Isten, tehát a pirított májat is így csinálták, tehát borzalmas volt, vagy valami. De akkor ez volt a trend, ez volt a, úgymond a divat. Ma már nagyon köpködjük azt a múltat, csak az én korosztályom még emlékszik rá, hogy hiába köpködöm én is, és azt mondom, hogy borzalmas, hogy hogy lehetett ilyen trágyát főzni, hogy bizony mi is azt főztük.
Igen, akkor. És ezt szoktad is hangsúlyozni, hogy fontos felvállalni, vagy kicsit álszent dolog ezt letagadni, hogy innen igen. Indult sok minden.
Pácoltuk, mustárral pácoltuk mi is a bélszint. Igen. Tehát amikor én először szembesültem a modern, ugye én akkor már tizenvalány éve kínait főztem, és akkor először szembesültem, hogy Európában azért kezd valami elindulni, és Ausztriában az egyik barátomnál, Bad Fürzlauba voltam kint 2 hónapig.
Ez mikor volt?
Várjál, azt mondja, 88-89-ben. Uh-huh. És akkor ő magyarázta, hogy itt Ausztriában már nem úgy főznek. És akkor, hát ugye én akkor is el voltam szállva magamtól egyébként, és mondtam az Ottónak, hogy kemit ne jázd az agyadat, azért mert osztrák feleséged van, és azt hiszed, hogy te most itt egy padba ültünk, mit ugatsz itt nekem, és akkor én figyelj ezt, oda teszem, tudod, és akkor így csinálom, úgy csinálom, és akkor mondta, hogy a bélszint azt nem serpenyőbe sütik már, hanem rostlapon, és akkor mondom, jó, hát mondom, és akkor pihentetik, meg ilyen hülyeségek, tudod, valami. Amin föl voltam háborodva egyébként, és végül szegény beleunt abba egy olyan 2 hét után, hogy oktasson engem, vagy valami, és azt mondta, hogy figyelj ide, Lújza, itt vagy, haverok vagyunk, minden, azt mondja, figyelj ide, leszarom, csinálj, amit akarsz, meg a munkádat végezd el, meg volt beszélve, hogy mit kell csinálnom, és akkor délután nem foglalkozok én veled, hogy okítsalak, meg fejleszelek, hanem akkor teniszezzünk, és kész, ennyi volt.
És akkor mikor jött el nálad az a pont, amikor rájött, hogy esetleg mégis mikor? Jó lenne tanulni dolgokat?
Ugye, hát ugye, ha azt azért nem lehet a Molnár B. Tamástól elvenni, hogy ugye ezt a fajta gondolkodást és szemléletet a Tamás hozta be. Tehát ezt a idézelbe tett forradalmat azért mégiscsak ő indította.
Ez már ugye a 2000-es években.
Hát a 95.
95.
95 aha. És 2000 között. Aha. És akkor kezdődött itt nálunk. Valami. Nekem ott Ausztriában kezdődött. Tehát én azért már 95 előtt bizony a Múzeum Kávéházba így csináltam. Tehát, de akik jöttek, kollégák, azok egyébként, hát nem tudom másképp mondani, de leszarozták egyébként, mondták, hogy megint csak játssza az agyát, hogy megint kitűnjön a többi közül, vagy valami. Tehát nem hitték el, és nem is alkalmazták. Tehát nehéz volt ebbe betörni. Aztán utána nekem jött ugye a kis Jancsi. Amerikából ugye egy rendkívül nagy séf, vagy valami, aki szintén előtte már tartott ilyen kurzust például a Vendéglátóipari Főiskolán 100-valahány séfnek, de az a 100-valahány séf is úgy gondolta, hogy hát ennek nincs itt az ideje, ez a szuperborra való, ugye, mert a Jancsi azt erőlte, a szuvidot kezdte el ugye erőltetni, akkor ő abba volt benne, tudod, akkor neki az körül forgott a világ, és azt próbálta átadni, vagy valamit, és nem volt rá fogékony ember, én voltam az első, aki erre ráugrottam, és hát ő rendkívül boldogan átadta nekem ezt az egészet, aztán azóta is hát nagyon jó barátok vagyunk, de hát most már Jancsi is most már 80 éves.
De gondolom ez azért olyan, ahogy mondod, hogy ott van ez a 100 séf tanonc, vagy szakács tanonc, és akkor ők kikerülnek egy piacra, azok ami
nem,
viszont
nem tanoncok, szöges... nem tanoncok voltak, de... azok komoly séfek.
Ja, hogy ezek komoly séfek voltak.
Ez a séf klubba.
Ja.
A séf
hát klubba. Akkor meg már végképp, akinek már van egy kialakult...
Így van, igen. De nem, figyelj, nem ért. Én se igazán értettem meg, ha bár megfogott ez az egész dolog, de igazándiból akkor értettem meg, amikor azt hiszem 2000 vagy 2003-ban, nem tudom már mikor kint voltunk Amerikában, és akkor voltunk Washingtonban, és a Washingtonban voltunk a Citronellébe. Ez azt hiszem egy ilyen kétcsillagos, ott nem voltak csillag, de ilyen kétcsillagos hely volt, és a Michel Richard. Ő alkalmazta már a konyháján, és ott láttam meg azt, hogy egy konyhán, nem egy ilyen, tényleg ilyen, hogy a Super Bowl-on 10 000 főre a VIP-be csinálták, és ezzel a technológiával szuper minőséget lehetett oda tenni, hanem azt, hogy ilyen kis egyszerű kis, ért egy 70-80 fős étteremben, mint a Múzeum Kávéház is volt, hogy lehet ott alkalmazni ezeket, és na ott aztán, uh-huh. Na ott akkor vágtam egy hátast, és az na és onnantól kezdve aztán nekem is ez beindult.
És egyébként a keleti konyha az neked hogy illeszkedik ebbe? Tehát az nem adott valami olyan...
De a keleti konyha nélkül nem. Én azt mondom, keleti konyha nélkül nem séf egy séf. Tehát nekem mondhat akárki akármit, és nem kell, hogy alkalmal, tehát nem kell, hogy keleti konyhát csináljon, vagy valami, de a keleti konyhának a filozófiáját, az egésznek a technológiáját, az anyag felhasználásról nem is beszélve egyébként, tehát hogy minden, a földön kívül mindent felhasználnak, és mindent tehetővé tesznek, vagy valami, az kell. Tehát a fiamnál egyébként, ugye, ki most végezte egy éve az iskolát körülbelül Svájcba, ugye volt egy két michelinesbe Bécsben, aztán utána ott nem bírta 7 hónapnál tovább, és akkor elment a park helyettbe, ugye most jön haza egyébként pont a héten, és ugye ő nála is azt mondom, hogy egy, hát, ahogy mondjam, hogy finoman, tehát hogy egy alapjából egy feltétel, vagy egy kérés mindenféleképpen, mindenféle szempontból, hogy bár most a vírus azért ott neki is keresztbe vágott azért, hogy nem tudunk most úgy ugrálni a világba tanulgatni, mint eddig, vagy valami sztázsolni, és hogy tehát mielőtt hazajön, azelőtt úgy dönt, hogy hazajön, és egyelőre úgy van, hogy haza szeretne majd jönni valamikor, akkor menjen el egy fél évre, de inkább egy évre Távol-Keletre.
Ez az, amit az amerikai követségen tanultál.
Igen. És nem Japánba. Habár a Japántól el vagyok ájulva, tehát Japán azt mondom, hogy a világ csúcsa. Soha nem fogjuk utolérni őket, nem is hiszem el, vagy valami semmiben. Legalábbis a gasztronómiában biztos, hogy de viszont Japánba, ha nem vagy kint 10 évet, nem ér semmit.
Tehát, és hova? Kína, vagy Korea? Vagy
de már mindegy.
Mert annyira mindegy, sajátos a japán gasztronómiai kultúra, meg
hát
technológia?
Hát egy, sajátos, és a hozzáállás, tudod? Tehát ott azt mondod, hogy 3 évig tanulod a rist. Tudod? Tehát ott nem úgy van, hogy kimegyek, és akkor úgy, és akkor ezt is főzök, meg azt is főzök, ott azért szépen ki kell várni ezeket a dolgokat. Aki ezt ráteszi, az biztos, hogy nagyot fog. Tehát az nagyon nagyot fog. De arra be kell áldozni egy 5-10 évet minimum.
Igen,
tehát azért tehát ott, mire a halakat úgy megtanulod kezelni, vagy figyelj, azt mondom neked, az egy művészet, tudod. Tehát egy operaénekes, vagy egy nagyon komoly zenei hangszeres művész sem tud megtanulni 2-3 év alatt. Ugyanakkor gitározni meg tudsz tanulni alapjában 6 hónap alatt, ugye, és azt onnantól fejleszted, vagy valami. Tehát hasonlóképpen van ez. De a távol-keleti filozófia és annak az alkalmazása mindenféleképpen kell. Rengeteget segít, és lehet alkalmazni is. Tehát ugye én is a mai napig is egy-két ilyen fúziót mindig belökök. És mindig sikeres, arról nem is beszélve, tudod, tehát, hogy apa mindig szokták mondani, hogy a Pataki Peti mondta, hogy hát, van egy ilyen húsos erős mártásom, azt mondja, nézzétek meg, a bíró legalább 10 helyen alkalmazza. Amikor valamikor szarban van, akkor mindig előveszi, és akkor csak odarakja, és akkor megint sikartalott vele egyébként.
Vannak ilyen Jolly Joker
igen, de távol-keleti nagyon jó.
És távol-keleten neked így, hogyha Japánt kivesszük, akkor melyik a kedvenc?
Hát a kínai. Kínai? Nekem a kínai.
És te voltál is ott hosszabban, akkor, ahogy a fiad azt is küldöd?
Hát nézd, 2 hónapot voltam. Akkor 1,5-2 hónapot voltunk itt.
Ez még akkoriban
volt? Még akkoriban, ez a 90-es évek elején. Tehát 8, nem, hülye vagyok, a 80-as évek elején.
Az időszak, amikor...
években már akkor a múzeum kávé.
Akkor itthon még nem is nagyon volt, tehát egy kínai étterem volt.
Mi voltunk az első. Mi voltunk az első, a második volt a Gresse. Hát a kacsa, igen.
És aztán Szecsuán.
De a kacsa az nem volt kínai. Tehát ugye a kacsa az kacsa volt.
De kínaiként volt eladva.
Egyébként igen.
Meg aztán
igen,
a szecsuáni.
A szecsuán az volt, ugye ott szecsuáni séfek voltak, szecsuáni szakácsok voltak. Eszméletlen jó volt, de az pedig az elején még túl sok volt a magyar közönségnek, ugye. Én annak idején meg voltam sértődve egyébként, mert azt mondták, hogy magyaros kínait főzök. Ugye, mert és azért voltam megsértődve, mert ugyanazokból az alapanyagokból semmiféle trükköt nem voltam hajlandó befogadni. Konzervben és mélyhűtve ugyanazokat az alapanyagokat használtuk, mint odakint a kínaiak, vagy valami. De az tény, ma már tudom, hogy ugyanazokból a fűszerekből, mégiscsak a saját ízvilágodból ment bele valami. Tehát azért jobban megközelítettük ezt, és azért én elsősorban azokat olyan ételeket próbáltam kialakítani, amit befogadóbbak voltak a magyarok szemszögéből. Nagyon nagy siker volt egyébként, tehát mi napi kétszeres teltházzal mentünk, tehát 6 órakor leült 50-valahány ember, akiknek 3-9-kor föl kellett állni, és a krém úgymond, az 3-9-től jött, mert az maradhatott végig egyébként. Uh-huh. Ugye? Tehát azért én emlékszek olyanra, hogy a Konz Zsuzsa és a Presser Gábor a váltásnál, hát a 3-9-9-kor több mint egy negyed óráig álltak kint a szakadó hóesésbe az ajtó előtt, nem csak ők, hanem még 30 ember legalább, akik jöttek 9 órára, mert ugye az előzőek mentek el, és ők még nem tudtak bejönni, vagy valami, és ezért volt, és nem volt morgás, vagy valami, hogy
ezek azért gondolom olyan pillanatok, amik így séfként az embernek így, tehát amikor így érzi, látja, hogy a Presser Gábor ott áll kinn a hóesésben, akkor azt úgy...
Igen, hogyha jól esik. Azt mondtuk, jól esik. Na, az nem esett jó, hogy szegény ott állt kint, de maga az, hogy hát bizonyát azért akkor volt, vagy csak raktunk valamit az asztal, hogyha megérte ott várni, vagy valami. De hát ez olyan tudom, mint hogy én is ugyanennyit álltam sorba jegyére a koncertjeikre.
Persze, ez kölcsönös. És egy kicsit vadugrással mondjuk te ilyen McDonald's-ba vagy Burger King-be, mikor ettél utoljára?
Igen, szoktam menni.
Tehát a mai napig akkor, mert emlékszem, hogy egyszer mondtad, hogy te így nem szégyelled, hogy bemész, hogyha úgy
van. Most már inkább Burger King-eres vagyok, mint McDonald's-os, de McDonald's-ot is szeretem. Nézd, tehát annak idején, amikor ki tudtunk jutni nyugatra a 70-es években, nem? Tehát 80-as évek elejéről beszélünk, amikor 76-ban voltam először nyugaton például. Tehát, hogy akkor, amikor mi kimentünk, azért mindig el tudtuk intézni, tudod, ilyen sundán, bundán, mit tudom én, sportút 3 napos, meg ilyen hülyeségeket, az mind bevásárlásról szólt meg. Akkor az első útunk mindig a izébe vezetett. Edusó kávézó, ott ittunk egy kávét, mert olyan kávét itthon nem tudtál inni, amit ma egyébként be nem teszem a lábommal, az egy más kérdés, de és a McDonald's. És onnantól kezdődött az élet odakint másképpen, vagy valami. Én ma is, hogyha arról van szó egyébként, ha elmegyünk egy moziba a fiammal, vagy valami, és hogy éppenséggel éhes vagyok, akkor én szívesen megeszek most is egy burger, vagy a Burger Kingbe ugyanúgy, a McDonald'sba is szívesen megeszek egy hamburgert, vagy valami. Tehát nem esik le nekem az aranygyűrű a kezemre, hogyha nem kézműves hamburgert eszek, nem kovászolt fizéval, kenyérrel, tehát izéval, pogácsával, vagy pufival, vagy valamivel, úgyhogy nem... Ma már szerintem egyébként, tehát a McDonald'snál is egyébként jó minőségű alapanyagokból dolgoznak, meg a többi ilyen gyors étteremnél is, vagy valami. Hát ugye ők fagyasztott dologra vannak ráállva, és abból csinálják egyébként, de nincs azzal semmi probléma. Hát nem eszem minden nap, meg nem az a kedvencem, vagy valami, de vannak kedvenc hamburgerezőim, de speciál szeretem a hamburgert. Tehát ugye, de szeretem az egyszerű ételeket is egyébként egyre jobban. Tehát nem, egyre kevésbé járok fine diningba, az igaz. Tehát változott a
tisztítás. Tehát, hogy ez nem csak az üzletpolitika, hanem a te személyes ízlésed is.
Hát milyen üzletpolitika lehetne?
Hát már mint az ételek, ugye, amit az elején beszéltünk, hogy ez a visszatérés a kicsit tradicionális.
Ja, nem, ez a stílust hozta magával. Ahogy én változom, úgy változik. Tudod, szokták mondani, hogy a vendéglőssel kihal a vendégköre is egyébként, ahogy kihal a vendéglős, ugyanúgy kihal a vendégköre is. Tehát itt is úgy van, hogy ahogy megyek erre felé a stílus felé, utána próbálom ezt bevinni egyébként az étterembe vagy valami. Tehát a piacon azért van szerencsém, mert van egy 50 éves társam, a Zoli, és ő el tudja mondani, hogy a ti korosztályotok mit szeret. Uh-huh. És akkor én arra rá tudok esetleg hangolódni. És akkor, tehát én akkor, amikor például csináltuk a Palatinuson a strandbüfét, ugye akkor mondta, hogy kell grillcsirke, és mondta, hogy nára, hogy egy ilyen szar grillcsirke, ezért nem fogom adni a nevemet, hát hogy képzeled el, vagy valami, meg hogy kell sült krumpli. De aztán elkezdtünk gondolkodni rajta, hogy tudok a grillcsirkéhez hasonló sült csirkét adni, ami viszont eszméletlen jó minőségű, és eszméletlen jó ízű. Ugye, és akkor utána belegondolsz abba, hogy van egy Thomas Keller nevű rendkívül nagy nevű séf Amerikában, egyébként a Bocuse Akadémiának az elnöke, ugye 2-3 csillagja van neki, és minden recept könyvében az első helyen szerepel az egyszerű sült csirke. ami semmit nem csinál, fűszerezi, ahogy akarja, berakja 200 fokra 3/4 órát, és kiveszi. Érted? És ez ad egy rohadt jó krumplipürét. Úgyhogy, és ő nem szégyeli, ugye? És 20 éve nem szégyeli egyébként, tehát nincsen ilyen, hogy jó, most már azért nem adnék közöre, hanem őnek ez egyik nagyon fontos eleme, hogy egy jó sülcsirke legyen, és akkor így adtunk egy jó sülcsirkét, én úgy gondolom, és mellé tettünk akkor egy nagyon jó sült krumplit, uh-huh. ugye, amit nem állt egyébként másból, mint hogy zsebbe kellett nyúlni, és kellett venni egy rohadt drága krumplisütőt, ugye egy hasonlót, amit a McDonald's-osok és a Burger King-esek használnak egyébként, millió, bőven millió fölött van, ugye, és 200-300 000 forintért egy nagyon jó fritő ezt lehet venni, de ezzel a sütővel egyébként olyan krumplit tudtunk sütni, amit a többiek nem, tehát megközelítőleg sem, vagy valami. És akkor már így meg voltam nyugodva. Hát igaz, hogy kicsúszott egy kis pénz a zsebünkből a gépre, vagy valami, de a mai napig megvan, és a mai napig tudunk vele szépen dolgozni. Úgyhogy, tehát lehet, nem kell szégyelni egy jó mirelit sült krumplit. Uh-huh. Természetes, hát egy ilyen strandbüfébe. A strandbüfébe nem fogok friss burgonyát pucolni, és akkor ilyen abszolút ilyen whitefülű módon csinálni a sült krumplit, amit egyébként most a szigeten csináljuk, ezt a pop-upot a Brooklynnal, ott viszont ilyen krumplit adunk.
Tehát, hogy akkor ez is fontos, hogy a hely, ahol vagy, hogy tudd, hogy hol vagy, és a szerint
csinálj. Csak hogy én ezeket a helyek, erről a két helyről, amiről most beszélek, a piac, ugye, meg akkor a Brooklyn, meg a strand, ugye, ezeknek a stílusát én annyira nem érzem. Tehát ugye, ahhoz az kell, hogy egy hasonló korosztály, mint ti vagytok, azok oda üljenek velem szembe, és akkor elmondják, hogy mi legyen, hogy legyen, mint legyen, én arra csinálok egy vázlatot, és azt a vázlatot ők elkezdik idézelbe téve szarozni, és akkor abból kiválogatjuk azokat a dolgokat, amik megmaradnak, és akkor utána, amikor megcsináljuk, akkor ők még hozzáteszik, hogy, mert ugye, másképp eszitek ti ezeket a dolgokat, és másképp gondolkodtok, ugye? Nekem mindig csak a kaja fontos. Az a lényeg, hogy valaki eljön egy ilyen helyre, akkor kapjon egy nagy ízét, nagy tányért, és zabálja tele magát. De ezeken a helyeken elsősorban az a lényeg, hogy koktéltokat igyanak, jól érezzék magukat, és közben csipegessenek valamit. Uh-huh. Tehát és akkor erre, de ez már nekem segítség nélkül nem menne. Tehát ehhez már öreg vagyok.
Fiat szokott ilyenbe segíteni, vagy ő most
a fiam, nincs? Igen. Most hétvégén éppen megyünk le Gyenesdiáson, lesz egy ilyen grill, smoker, mit tudom én, nagy buli, a német Tomiék csinálják, ugye, aminek egyébként ugye hát egy nagy pálinkázás üzés lesz a vége. Egyébként előre félek, ugye, mert ezek a fiatalok azért sokkal jobban bírják már, mint én. És helyzét, és oda is jön le velem segíteni egyébként, igen. Igen, és meglepő módon, tehát most mondok egy nagyon egyszerű dolgot, a múltkor a piacon akkor is itthon volt, és ugye már most ilyen kurzárbájtba dolgozott kint Bécsbe, és akkor mit tudom, ez azt jelenti, hogy 30%-át kellett dolgoznak, de a munkaidődnek.
A fizetésed is kevesebb.
És a fizetése 80-85%, amit az állam ad egyébként, aminek most vége lesz szeptember közepén, és így is a 40%-át kirúgták a dolgozóknak, hogy utána most mi lesz majd odakint is, majd az egy érdekes dolog lesz, mert Angliától kezdve mindenhol ugye ez az állami rásegítés, és az állam fizeti az embereket, eddig most így ment, vagy fog, hogy utána mi lesz, az majd egy érdekes dolog. És akkor itthon volt, mint egy hetet dolgozott, akkor két hetet nem. És akkor itthon volt az alatt a két hét alatt, amikor már haza lehetett jönni, és akkor kijött nekem a piacra segíteni, csináltunk egy ilyen pop-up hülyeséget, vagy valamit, és akkor a lényeg az, hogy csináltunk egy ilyen meat and cheese, egy ilyen, mondjuk, hogy egy ilyen hamburger, ami végül is az volt, hogy egy friss kenyérre raktunk sertéspásztrámit, sajtot, fűszereket, zöld fűszereket, ezeket, és akkor ez így össze volt pörgetve, és én ezt úgy gondoltam, hogy fölrakom a roslapra a húst, egy kicsit összepörgetem, egy kicsit beízélem, és akkor teszek a tetejére a sajtot, és úgy szépen ráolvad. Ő viszont mindjárt mondta, hogy így, láttam a képén, tudod, amikor mondta, hogy ezt lehetne egy kicsit jobban is, vagy alem, és akkor volt sajtmártás, rátette egy kis sajtmártás, rátette a sajtot, és utána kétszer-háromszor megpördítette. És egy egész, tényleg jobb kaja jött ki, mint amit én csináltam volna, ugyanabból az alapanyagból. Tehát minden az csak egy kicsit a technológián egy kicsit belevariált, és akkor így odarakta, és akkor így rám nézett. Tehát jó, hát azért örökölt ezt a nagy mellét tőlem, és így rám nézett, hogy na, öreg azt mondja, most mi van? Nem, igen, segít egyébként. Ki is kérem a véleményét egyébként. Tehát augusztus közepén, vagy nem is tudom mikor, valamikor, mert pontos dátumot nem tudom, a Lupa-szigeten csinálunk a Kostezbe egy vacsorát, vagy csinálok, és akkor oda is jön segíteni vagy valami, és az előételt mondtam, hogy valami kellene, valami könnyű előételt gondolkodtam, hogy mi legyen, de ne legyen nagyon komplikált, se egyszerű a vacsora egyébként, egy háromfogásos vacsora van, és akkor azt például ő mondta meg, hogy mi legyen.
És ehhez azért szükséges az, hogy külföldön tanuljon valaki, tehát itthon...
Sajnos ma igen. Igen. Ez egy sajnálatos dolog egyébként, tehát a képzésünk, az sajnos nem tudok más mondani, akár tetszik-e valakinek, akár nem, nagyon rossz. Ezt most láttam a fiamon keresztül, ugye Lucernbe tanult, óriási. Szóval, ugye szokták mondani, hogy a Bocuse d'Or, hogy milyen sokba kerül, vagy valami. Ugye a Bocuse d'Or azért kerül sokba, sok minden benne van, vagy valami, elsősorban a franciák, ugye, tehát azért ott megszabják a számokat egyébként. De a másik dolog, hogy a felkészülés, ugye az úgy működik egyébként, hogy mit tudom én, 6 hétig vagy 2 hónapig, egyik nap előkészítünk, másik nap lefőzzük, előkészítünk, lefőzzük, és itt mindig azokból az alapanyagokból kell megcsinálni, amiből majd ott meg fogjuk csinálni. Ez ki van, ugye most a fűri és a hal van, azt nem tudom már, hogy honnan van a fűri egyébként, de több, mint valószínű az észtektől, ugye a Tallinnban lesz az európai selejtező, és a hal is gondolom, hogy onnan lesz, egy bizonyos fajta hal, és akkor ezért, és akkor azt onnan szállítják a Európába, mondjuk mindenhova. Tudod? És azt mondja, hogy ez hetente 3 mennyiséget kell ugye lekérni, vagy valami. Most gondold el azért, hogy akkor, amikor mi adtuk, a mi alapanyagunk lett megszavazva, ugye, a kecsege és a vad, akkor a norvégok, ugye, ahol azért rohadt sok pénz van egyébként, azok panaszkodtak, hogy hát nagyon drága.
Igen, az már egy vészjelző,
az vészjelző vagy valami. Na most gondold el, azért ezt, mondtuk, hogy akkor mi hogy nem panaszkodhattunk volna, amikor az előző versenyek voltak, és ezért is nagyon drága a Bocuse d'Orra való fölkészülés. Most visszamész az iskolához, az iskola Magyarországon akkor lesz egyébként jó, először is a szakember, tehát az oktatóknál van hiány egyébként jó szakemberekben, nagyon jó oktatókban, de abba bele lehetne kapcsolódni egyébként a szakmának, vagy de ahhoz, hogy a gyerekek megtanuljanak különböző dolgokat, különböző alapanyagokat, azokat az alapanyagokat rendkívül nagy mennyiségben oda kell rakni nekik, hogy megtalálják. Tehát az én fiam, amikor a legelső hónapban, amikor kint volt Svájcban, és az első időkben elkezdték a halakat, akkor egy este, igaz, hogy a kollégisták megették, az egy más kérdés, hogy alem, ugye, és a 400 Szent Jakab kagylót sütöttek meg. Ugye, a Szent Jakab kagylónak úgy kilója mondjuk olyan 15 000 forint körül van, vagy valami, tehát odakint Svájcban aztán biztos, hogy sokkal drágább, vagy valami, de ott volt gyakorolni, tudod, ez, hogy elszúrhatott 20-at, mert megették, vagy valamit, de közben azért féltek. Tehát, hogy ezek az alap dolgok, tudod? Amikor a fölvet egy ilyen szomelié képzést is, amikor egyik fél évben ráértem, volt annyi órája, vagy valami, és akkor, hogy kiteljen az ideje, akkor beiratkozott az egyik szomeliére, ahol 200-300 eurós borokat kóstoltak. Nálunk a gyerekek az üres üvegeket nézik talán meg. Érted? Tehát, hogy nem is találkoznak ilyen alapanyagokkal, nem tudják megcsinálni, nem fogalmuk nincsen róla. És amikor a Daniék is elvégezték most ugye az iskolát, vagy valami, akkor utána még nekik is rengeteget kell tanulni. Tehát nem úgy van, hogy kijövök a izéből, azért mert Svájcba tanultam, és akkor enyém a világ, mert mindent tudok. A nagy túrot, az alapokat úgy, ahogy tudják. De van elképzelésük a dolgokról, vagy valami, és ugye, és fél év, ugye a másik pedig ugye a képzés, ugye egyébként, hogy milyen érdekes, ugye, hogy fél év iskola van, és utána 6-8 hónap gyakorlat. Utána megint fél év iskola, megint gyakorlat. Rendkívül ügyesen csinálják egyébként, hogy a kollégiumban a gyerekek azért a szülők felé ne tudjanak simlizni, tehát 6-7 tanítás van, de a 6-7-ben van 4 vagy 5 tantárgy, ugye? Akkor vizsgázni kell. Ha nem sikerül a vizsga, akkor 10 nap múlva megint tudtok vizsgázni. Ha akkor sem sikerül, akkor be kell fizetni a 6 hetet, ami nem 2 forint, ugye? És akkor onnan kezdik megint előről. Tehát nincsen ilyen, hogy egy gyerek jár 3-4 évig egy egyetemre, és a 3. évben kiderül a szülő számára egyébként, hogy 7 elmaradt vizsgája van a gyereknek, és hát azért nem tud lediplomázni, mert még azokat a vizsgákat le kellene tenni, amit másodikban nem tett le, meg mit tudom, amikor nem tett le. Itt ilyen nincsen, vagy valami, és utána 6 hónap gyakorlat van, ami kőkemény egyébként. Tehát ott aztán belökik őket a mély vízbe, vagy valami, és akkor már rengeteg dolgot tanulnak egyébként.
Tehát az ösztönzők benne vannak, de akkor gondolom ebben részben az is a probléma, hogy sokan, akik kimennek tanulni adott esetben azért, mert magas színvonalon szeretnek, és itthon nem, nincs rá lehetőségük, azok sok esetben kin is maradnak.
Hát nézd, előbb-utóbb egyébként, tehát az én fiam azt mondta, de itt van a Rácz Jenő például, ugye, aki most fog majd éttermet nyitni, ő Sánkályban volt, hogy valami. Hát Jenő is hazajött.
Tehát előbb-utóbb hazajönnek.
Figyelj, egy része kint fog maradni, biztos. Biztos, hogy kint marad, vagy valami. Figyelj, a kinti dolgozásról nekem más a véleményem. Természetesen nem szimpatikus az embereknek egyébként, sokuknak vagy valami. Elsősorban tőlünk a fiatalok azért mennek, hogy többet keressenek. De azért csak úgy elmondanám nekik, hogy az első évben a Dani egy züriki, mondjuk ilyen bibgurmanos étteremben volt, ahol hal és tészta volt a fő hangsúly. Egyébként rendkívül kemény volt, pörgött az üzlet, sokat kellett dolgozni. 2200 eurót kapott mondjuk, akkor egy az egybe váltották a svájci frant az euróba, tehát 2200 eurót kapott havonta, nettó. A 2200 euróból levontak 280 eurót az ételre. Ha 10 órára kellett bemenni délelőtt, és este 6-ra kellett bemenni délután, a kettő között volt 3 óra szünet, ugye. Tehát nem úgy volt, hogy délelőttös vagy délutános, a túrót el volt szúrva az egész napod. Ha bementél 9:30-ra, akkor kaptál ebédet. Ha bementél 17:30-ra, akkor kaptál vacsorát. A konyháról új lenyomattal nyílt az ajtó, tehát amikor kimentél dohányozni, azt az időszakot levonták. Más helyeken, ahol ilyen nem volt, ott pedig úgy volt, hogy egy órával többet kellett dolgozni annak, aki dohányzott, vagy valami. Ezt próbáld meg itthon megcsinálni. Hát itt aztán ne tudd meg, a szabadságjogtól minden előjönne egyébként, borzasztó, ugye? És akkor mindaz, mikor megvolt, akkor megvette a bérletet mondjuk Zürichnek csak a felére, hát nem kódorgott egész Zürichbe vele, vagy valami, kérlek szépen. A telefonja volt egy 120 vagy 130 eurós, vagy nem tudom már, eurós fitness bérlete, ami a cégcsoporton belül volt, és az ilyen, tehát 10%-át kellett fizetni, egy olyan fitness klubba tudott járni, ami 1500-1700 euró volt havonta oda a belépő, és akkor délutáni időszakban egy pár percre volt a munkájától, ott tudott lazítani, pihenni, stb. De a lényeg az, hogy amikor mindezt kifizette azért, akkor annyi pénze maradt, hogy pontosan 22 vagy 23, 40 centis pizzát tudott megvenni a töröknél egy hónapban. Tehát a 2200 euróról indultunk, a minimális dolgokat fizette ki, és nem tudott venni belőle minden nap egy pizzát. Tehát ugye, és ezt nem gondolják végig, mert amikor itt azt mondod, hogy 2200 euró, persze, akkor mindjárt 700 ezer forint, séf úr, mikor keresek én majd itthon 700 ezer forintot? Bizony, igen, igen. Tehát ez egyik része. Tehát és aztán is sok mindent láttam még így odakint, tudod, a gyereken keresztül. Ausztriában azért nagyon komoly étterem. 8 órás munkaszerződése 15 órát dolgoztatja.
És amikor Magyarországon ilyen nincs amúgy? Vagy ez nem
Magyarországon nevet? Föl vannak háborodva, hogy 15 órát kell dolgozni, érted, vagy valami. Tehát ugye, és ugye heti 5 nap nyomatják ott velük egyébként, vagy valami. De persze vannak kivételek. De Ausztriában én azt mondom, hogy legtöbben oda mennek ki, ugye elsősorban a pénz miatt mennek ki. Hát mindig meg kellene néznünk akkor, hogy hogy élünk, ugye? Ketten-hárman lakunk egy szobába, vagy Londonban, amikor dolgozott a Dani, heten laktak egy lakásba, 2 fürdőszoba, bent a WC, érted? A fürdőszobába, tudod, és akkor 7 szobába voltatok külön, és volt egy közös nappali, vagy mit tudom én, konyhával együtt. Tehát ez az egyik része, hogy hogy élsz, vagy hogy mennyi dolgozol, mennyit dolgozol egyébként, mit tanulsz. Na ez már az ausztriai munkahelyeken egyébként nagyon másodlagos, mert Ausztriában elsősorban síkközpontokba mennek, ahol egyébként a úgymond a trágyát gyártják, savanyú káposztából káposzta, krumpligombóc, bolonyai rántott hús. Ehhez odaállítják, és ezt nyomja napi 12-14 órába, heti egy vagy két szabad nappal valami, és keres 1500-2000 euró között egyébként, ugye. A harmadik egy nagyon fontos dolog lenne, ami talán a legelső egyébként, hogy megtanulsz egy nyelvet perfekt. Én találkoztam olyan szakácsommal, aki fél év után nem tudott kérni egy italt. És mondtam neki, mondom, hogy az Istenbe, mondom, azt mondta, hogy séf úr, mindenki magyar.
Igen, magyar
helyzében a szállodában, szóval nem kell megtanulni, vagy valami. Tehát nem tudott annyit, hogy bitte eine Aperol Spritz, bitte. Érted? Tehát, hogy nem is vette a fáradtságot rá, valami. Na, hogyha ezek vannak, akkor azt mondom, hogy hát nem nagyon érdemes kimenni, mert hogyha itthon hárman laknak egy albérletbe, és itthon sem megy el sehova. Ugye, mert ott aztán nem mentem oda, mikor voltál a kollégákkal sörözni. Hát mondom, mikor voltál moziba? Hát mondom, színházban, mondom, itthon se jártál, de mondom, esetleg voltál-e színházban, mert mondjuk Bécstől nem messze volt a hely, vagy valami Bécsbe, csak megyek azért egy-két kulturális dolgot talán megnézni, ha már ott vagyok, ugye? Tehát azért Londonban azért szétnézek, elmegyek ide, elmegyek oda, vagy valami Zürichbe, azért ezek olyan városok, ahol azért van mit látni, van mit tanulni. Ha így mész ki, hogy azt mondom, hogy tanulok, az információkat befogadom, magamévá teszem, a nyelvet megtanulom úgy, hogy a polgármesteri hivatalban mindent el tudok intézni, segítség nélkül, és ez mellett még aránylag normálisan élek, tehát...
Ez is olyan akkor, és ez ilyen lassan végső tanulságnak is, hogy így a végéhez érünk az időnknek. Jó tanulság, hogy mindenhez, ha közelebb lépünk, meg úgy elkezdjük megtapasztalni, igen, azért nagyon sok minden kiderül, hogy nem így teljesen van. Olyan, mint igen, amikor Budapestről, vagy valahonnan Magyarországról elképzeljük azt, hogy
ez olyan, tudod, mint annak idején milyen volt rózsás dolgok vannak. Ugye, hogy micsoda fantasztikus dolog vagy valami. Igen, hogyha dolgozol reggeltől estig, mert ott aztán reggeltől estig igen, dolgozol, ugye ilyen két-három órás szünetekkel, vagy valami egyesre, bent vagy a filippínok között egyébként, akik kőkemények, egy saját kolóniát alakítanak, és ott megfingatnak, de nagyon egyébként, ugye?
Ezek az ilyen óceánjárokról.
Igen, ugye? És hogyha esténként ott a kafé shopba, vagy valami személyzetnek van ott, azért leülsz egy pár kollégával, és hogy elsörözgettek, elizítok valami, és ne talán a kikötőkbe, ahol vannak szabadnapjaid, vagy valami, ott kimész és szétnézze, tehát hogy költesz,
akkor
sokat nem fogsz hazahozni, hogyha úgy, mint mi annak idején, mert fiatalon, mi is jártunk ki dolgozni, érted, hogy heti 5 nap dolgoztunk ilyen 2-3 hónapig, amikor kint voltunk ilyen magyaros heteken, vagy valami. Reggeltől estig ezértünk, nem volt időnk effektíve pénzt költeni, érted? És utána, amikor hazajöttél, akkor ugye hát mi sefteltünk, tehát az volt, hogy hányszoros szorzóval tudom hozni a komputer alkatrészt, amit odakint megvettem valami, és akkor ebből pénzt csináltál, vagy valami, de egy életen keresztül nem szerettem volna, nem, még egy évig se szerettem volna úgy élni, mert azért mi is olyan panziókban laktunk, amik le voltak pukkan. Ócska tévé, a plafon félig leszakad, vagy mit tudom én, egy kicsit dohos a ágynemű, tudod valami, tehát hogy ilyen ízek, lehet, hogy ma már ezek nincsenek, vagy valami, de azért nem csenek túl jó helyzetek, vagy valami, tehát hogy és mindig ugye, és ilyenkor másképp nézik a pénzt is egyébként. Ha itthon ennyit dolgoznának, itthon is keresnének ennyit. Csak itthon egyedül lakik egy albérletbe. Ugye? Tehát itt eszébe nem jut egyébként, hogy négyen. Ugye az egyetemisták élnek így hasonlóképpen, igen, mert tudod ők, de ugye az egyetemistáknak és szegényeknek alapjában vele pukkant lakásokat adnak ki, ugye, mert azt mondják, úgyis tönkre vágják egyébként valami. Tehát ugye az egyetemista az úgy el van úgy, vagy valami, de úgy már különben nem. Tehát azért ennek is megvan a hátsó része, és a legfontosabb az, hogy nem tanul. Tehát, hogy itt azért mind azt mondom, megtanulok egy nyelvet, fejlődök és tanulom a szakmát, és világot látok. Tehát abban a céhes világban, annak idején, amikor a főszabadult, az inas vagy a segéd lett, és elment a világba tapasztalatot gyűjteni, és dolgozott az egyik mesternél a más. Ez volt a lényege neki egyébként, és azzal a tudással hazajövök.
Tehát nem egy ablaktalan szobába nem, töltöd a, pontosan, azt az igen, évet, igen, amit kint töltesz.
Igen, mert ott egy motiválatlan leszel egy idő után. Tehát igen, belefásulsz, borzalmas lehet egyébként. Azért figyelj, az nagyon rossz dolog. Én beszéltem a fiammal például, tudod, hogy mit tudom én, kint voltunk, és akkor jött a melóból, és ugye tréning ruhába. És mondtam neki, hogy hogy nézel ki? Egy normális tréningruha volt, vagy valami, akár azt mondom, hogy lehetne divatot is, vagy valami, de hát mondom, vannak kurva jó cuccaid, vagy valami. Hát azért, és akkor azt mondta, hogy apa, amikor elmegyek reggel 7 órakor, sötét van, fél hétkor, azt mondja, este hazajövök 7 óra, 8 óra, akkor sötét van. Nem mindegy, azt mondja, és mondtam neki, hogy nem. Nem mindegy, ugyanúgy ölt, ne úgy nézzél ki, mint itthon, vagy valami. És a gyere, és a fiataloknak ezeknek a nagy része nem foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Tehát befásulnak, tudod, érdektelenné válik a dolog. Nincsen más az életedben, mint hogy reggel fölkelek, elmegyek, dolgozok, este hazajövök, lefekszem, vagy nézem a tévét, vagy valami kellek szépen, ugye, és akkor másnap kezdődik előről egy idő után, nagyon nagy fásultságot
persze, ez mindenki, ez mindig fásultságot
és hogyha ebből nem tudsz kimászni, vagy valami, tehát hogyha nincsen minden nap szakmailag mondjuk valami olyan dolog, hogy fú, megint mit tanultam, hú, megint ezért, hú, a rohadt életben, vagy valami, akkor azért ez egy borzasztó dolog egyébként. Ja. És ezen én is keresztül mentem annak idején fiatalabb koromban, vagy valami, hogy nem egy jó dolog, vagy valami. És az akik úgy gondolkodnak, hogy ezek nem egy jó dolog, tehát nincs úgy beletörődve, hogy az higgyétek el, hogy azok hazajönnek mind. Uh-huh. Tehát nálam a fiamnál eszébe sem jut, azt mondta, hogy kint maradjon, vagy
hosszú
valami.
Távra, tehát hosszú távon kint maradjon.
Uh-huh. Pedig számítottam rá, tudod, hogy mit tudom én, távol, borzasztó nagy távol-kelet imádó az egész család nálunk. Egyébként, tehát mi borzasztó.
No, de hát azért ez a munkamorál, vagy dolgoztatás azért ott sem
így van, egyszerű. De akkor is. És akkor mondtam, hogy hát, ha mondtam a feleségemnek, mondom, kimegy Tájföldre, vagy mit tudom, hova, és akkor ott marad, akkor azt csináljuk, hogy eladunk mindent, leszek egy apartmant, és kimegyek oda valahol a közelébe, vagy valami, nem akarok a nyakára menni, vagy valami, és a közel. De hát úgy néz ki, hogy ilyen veszély nem forog fönn, mert azt mondta, hogy nem kell kiköltöznem Távol-Keletre, hogy az utolsó éveimet még beletöltsem, vagy valami.
Na, ez igazán megnyugtató végszó, igen, akkor azt hiszem.
Igen, hát köszönjük szépen akkor, na, hogy eljöttél, és tényleg érdekes.
Bízunk benne, hogy merítettek belőle valamit. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy az ilyen beszélgetések akkor jók egyébként, nem az, hogy ti mit fogadtok be, hanem akiknek ezt most mondjuk, ugye?
Természetesen.
Lehúz egy falat maga elé, érted, és akkor csak így hallgatja, és az info az Istenért nem megy be, vagy valami, hanem tényleg elkezd gondolkodni, és azt mondja, hogy persze, csak mondja, vagy valami, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy ma már én tőlem elsősorban nem a kajákat kell megtanulni, hanem azt az élet filozófiát, amit próbálok átadni, hogyha az átmegy, akkor azt mondom, hogy alapjában sikeres vagyok, mondjuk.
Na, és ebből itt most kaptunk elég sokat, úgyhogy hallgassatok minket a Spotify-on, vagy bármelyik kedvenc podcastos felületeteken, elértek minket, Filéző Podcast, és jelentkezünk majd a következő adással.